Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak. Így fogalmazott a miniszterelnök napirend előtt délelőtt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról szólva Magyar Péter hangsúlyozta, a szuverenitásvédelmi hivatal, amelynek megszüntetése szerepel a napirenden, a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán pedig azt emelte ki, az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek, egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek. Az Orbán rendszernek az egész ország az áldozata volt, értékelt. Magyar Péter felmentette tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, derül ki a magyar közlönyben este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve a döntést Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javasolta, tette hozzá a Telex hírportál. A miniszterelnökséget pályázatot írt ki az elnöki tisztség betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A KEHI elnök kirúgása Magyar Péter kicsinyes bosszúja, közölte a Fidesz az MT-vel. Az ellenzéki párt felháborodással értesült a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökének kirúgásáról, akinek az egyetlen bűne az volt, hogy felderítette Magyar Péter miniszterelnök zavaros ügyeit a diákhitelközpont élén, írták. Közreadta a friss inflációs adatokat a KSH. Májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról, jelentette a központi statisztikai hivatal. Elemzők ennél nagyobb inflációt vártak. Az élelmiszerek ára a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,1%-kal csökkent. Áprilishoz képest havi alapon átlagosan nem változtak az árak. A svájci indexálás megszüntetésének tudható be a nyugdíjasok relatíve elszegényedése, állapítja meg a GKI gazdaságkutató ZRT az elemzésében, amelyet az MT-hez is eljuttattak. A jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reálértékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját, írták többek között. 1 milliárd forintos kártalanítási alapot hoz létre a kormány, hogy orvosi és lelki segítséget nyújtsanak a gyermekvédelmi rendszer által bántalmazottaknak. A gyermekvédelem költségvetése pedig felülről nyitott lesz, jelentette be még tegnap Magyar Péter kormányfő. Emellett miniszteri biztos neveznek ki a bántalmazás ügyek kivizsgálására. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy reagált, 1200 fölé emelkedett azok száma, akik évente örökbefogadó szülőkhöz kerülnek. Szavai szerint a gyermekvédelem forrásait is növelték, a 2010-es 18 milliárdról a tavaly évre már 129 milliárd forintra. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője kiemelte, a rászoruló gyerekek kétharmada nőhet fel majd gyermekotthonokban. 8-szor annyian vannak börtönökben pedofil bűncselekmények miatt, mint voltak 2010-ben. Transformátor robbanás történt délelőtt a Debreceni Egyetem kémiai épületében az ott zajló felújítási munkálatok során. A baleset miatt az intézmény vezetése azonnali hatállyal otthoni munkavégzést rendelt el az érintett dolgozók számára, mivel az épületben teljesen leállt az áramellátás. Sérültekről egyelőre nem tudni. Megkezdődött a Tisza virágzása. A jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása, közölt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. Közel 90 településen várja a mozogni vágyókat pénteken a mozgás éjszakája, amelynek célja megmutatni, hogy a sport nem kötelezettség, hanem élmény, közösség és kikapcsolódás. A szervezők szerint a legfontosabb üzenet továbbra is az, hogy a mozgás mindenki számára elérhető, nem kell élsportolónak lenni, nem kell rekordokat dönteni, elég egyetlen lépést megtenni az egészségesebb élet felé. Hetekkel a július 18-ai rajt előtt pedig betelt a 10.500 fős limit a 44. Lidl Balaton átúszás 5,2 kilométeres főtávjára. Végül az időjárásról, holnap erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, ezután záporok és zivatarok alakulhatnak ki, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 14-16, napközben 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
Reklámot hallottak.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Mirko Stefkovics nagybecskeréki püspök a beszélgető társam. Júniusban lesz 2 éve, hogy Ferenc pápa kinevezett téged erre a pozícióra. Régóta ismerjük egymást, mert a sajtóapostolok találkozóin találkoztunk rendszeresen a Szabadkai Egyházmegyében. Sok fontos feladataid között az egyik volt, hogy te irányítottad a kommunikációját az egyházmegyének, és most már 2 éve főpásztor vagy. Hogy sikerült ez a 2 esztendő? Hogy vagy?
Úgy gondolom, mint bármi más püspök is, amikor elfogadja ezt a nem felkérést, igazából a kinevezést, és akkor valami nagy lehetősége nincs, mint ilyet mondani, ha az ember nem talál éppen olyan komoly kifogást, hogy akkor nem képes, nem tud vállalni azt a kinevezést, és úgy velem is történt, hogy nem tudtam én pontosan itt mi vár rám a Nagybecskerek Egyházmegyében. Tehát az Anya Szent Egyházunkról van szó, úgyhogy bárhol a világban, mindenhol ugyanarról van szó, ugyanazt kell élni, Jézus Krisztusról kellene tanúságot tennünk, ott, ahol vagyunk a meglévő lehetőségek szerint. 2024. június 1-én akkor szentelték püspökké, és azóta vagyok a Nagybecskerék Egyházmegye élén. Sok minden történt, de valahogy én úgy még mindig úgy érzem magam, hogy a kezdetén vagyok. Úgy, mint egy kisgyerek, aki most az első lépéseket már majdnem biztonságosan tud megtenni egy pár lépést, de nagyon sokat még tanulnom és ismerkednem kell akár a valós egyházmegye életét. Sok plébániát látogattam, majdnem minden plébánián már voltam, sőt, nagyon sok plébánián többször is. Van sok kisebb filia, amit még látogatnom kell, de az, ami szerintem, vagy számomra nagyon fontos, az, hogy a paptestvérekkel egy jó viszont sikerült létrehoznom, és ápolunk egy jó testvéri viszonyunkat, úgyhogy igyekszek velük együtt az ő segítségükkel azt megtenni, amit szinte lehet tenni. Per pillanat még nagy terveink nincsenek, nekem sem nincsenek nagy terveim, úgy gondolom, hogy is valahogy éppen a napokban itt náluk is volt a kis Szent Teréznek az eretje, és hát ez az út, a kis lépésekből álló út, szerintem ez valahogy vezérel engem is, még őket is ebben a mi helyzetünkben, mert ha van az a kísértés, hogy valahogy látjuk, hogy a szomszéd országokban mi minden történik a katolikus egyházban, és akkor nagyszerűen kell nézni, na mi is azt megvalósítunk közben, a valóság teljesen más is. a valóságtól kiindulva úgy gondolom, hogy értékelni kell akár a legkisebb apró lépést is, amit sikerül megtennünk, azért, mert ez a mi valós életünk is, és nem azt valahogy átugrani és akar elmenni valamire, ami végső soron akkor esetleg végén az ember kudarcot kell, hogy valljon, mert nem sikerült valamit megvalósítani. Csak példának mondom, hogy egy pap elmegy valahol prédikálni, és tele van valami bazilika, és ott ezeren vannak, és hú, micsoda szép és jó, jön haza 200 fős plébán, és ott 20-an jelennek meg az emmisére, és akkor csalódott. Nem, ez a valóság.
Egy szorványban vannak a katolikusok Bánátban, és nagyon nagy területen. És hát nagyon viharos a történelme, mert valamikor nagyon erős német nemzetiségű katolikus népesség volt, jómódú, hatalmas templomokat épített, és aztán a háború alatt után a németeket elüldözték, így aztán igen kevesen vagytok. Mennyien lehettek most? 50-60 ezer?
Érdekes kérdés. Igazából én most a hetekben, hónapokban foglalkozok az adliminára való jelentéssel, és akkor figyelembe vettem picit komolyabban a statisztikai adatokat, persze azokat, amit az állami hivatal vezet, és az utolsó 10 év alatt az egyházmegyénk 20 ezer katolikussal kevesebben rendelkezik. Most ilyen 35 ezeren vagyunk körülbelül. 2016-ban még akkor 55 ezer volt. Szóval ez egy ilyen csökkenés 36-37% 10 év alatt, ami tényleg nagyon-nagyon sok.
És hát óriási területen szétaprózódva. Hogyha a többség magyar tajkú is, de mindenféle más nemzetiségek ott vannak, tehát egy mozaik tulajdonképpen.
Persze, hát igazából amit a hívek számát illeti és az összetételét, 90% magyarok, és akkor a többi 10% ott vannak a horvátok, a csehek, a bolgárok, még különböző kis nemzetiségek, de ez igazából magyarul megy az egyház életeit egész Bánán.
Hála Istennek nagyon szépen tudsz magyarul. Ez a Paulinumnak köszönhető, vagy minek köszönhető, hogy ilyen jól megtanultál?
Én igazából nem tudom, jó embereknek, akikkel együtt közel működtem, dolgoztam, de legfőképpen ott a szabadkai püspökségben, és persze pénzes püspöknek, akivel nagyon sok időt együtt töltöttünk, akár autóban, akár különböző utazásokban, az irodában, és ott volt a lehetőségem tanulni nyelvet. Amikor titkár voltam, sok mindent igazából tanultam, esetleg akkor még számomra az nem volt világos, hogy miért bizonyos dolgokat úgy kell csinálni, vagy várni, vagy nem azon a dönteni, vagy csinálni, de most veszem észre, mennyire sokat tanultam mellette, és az most nagyon sokat segít a szolgálatom, az főképpen, amit a türelmet illeti, amit a megértést illeti, kitartást, és igen, hálás vagyok Istennek, hogy ez a lehetőségem volt mellette sok mindent tapasztalni, és most ezt kamatoztat.
Nagyon fiatal egyházmegye vagytok.
Hát igazából 1986-ban a Szent Szék az apostoli kormányzóságot emelte egyházmegyévé, de persze ez sokat is mondott, de nem éppen annyira, mert hát az a régi családi egyházmegyéhez tartoztunk, és ha minden jó lesz, és ő Isten tart bennünket egészségben, erőben, akkor 2030-ban a többi két testvér egyházmegyével, Temesvárival, még a Szegedével, akkor fogunk ünnepelni az 1000. évét az ősi egyházmegyének. Hát ott vannak a gyökereink. A háborúk után úgy alakultak a határok, hát azt el kell fogadni.
Ezek szerint 30-ban lesz 1000 éves a Csanádi Egyházmegye, amelynek most Temesvár központtal, Szeged központtal és Nagybecskerek központtal működik egy-egy utód egyházmegyéje, ugye?
Igaz, igen, igaz.
És akkor a ti egyházmegyétek meg idén 40 éves.
Igazából igen, 40 éves, nem terveztünk semmi különös programot, tehát olyan, amikor 50 éves lesz, akkor majd biztos, hogy lesz alkalom. De az érdekes itt számunkra, akár a Szabadkai Egyházmegyében, akkor itt Bánátban, hát azt a szakadás, amit történt, tehát úgy kell ezt mondanunk, amit a világháború hozta magával, hogy akkor hát valahogy egy új egyházi központot kellett alapítani, indítani, akár itt Nagybecskereken, vagy ott a Szabadkai Egyházmegyében, Szabadkán. Az hát persze egy ilyen fájdalmas dolog volt akkor, hogy igen, egy történet, ami majdnem 1000 éves, vagy nem sokára 1000 éves lesz, akkor újra kell indítani valamit, és akkor főképpen, amikor új határokat húzták, akkor nem volt olyan könnyű tartani kapcsolatokat. Most hál' Istennek nagyon jó kapcsolatunk, akár a Temesvári Egyházmegyével, akár a Szegedével, úgyhogy mi ezt úgy igyekszünk élni, hogy a határok nálunk itt változnak, 90-es években is változtak, de igyekszünk a meglévő helyzetben élni, és azzal foglalkozni, ami ránk tartozik, és nem az, ami esetleg a politikai hatalomra.
Mondtad, hogy 35 ezer híved van. Hány papod van?
Az egyház megyében per pillanat 22 pap él, abból ketten már nyugállományban vannak, és 20-an aktívak. 20 pap, aki tevékenykedik a plébániai pasztorációban, és abból az a 20-ból 15-en a nagybecskereki egyházmegyes papjai, 3 szerzetes, 2 verbita, 1 jezsuita, és 2 papunk, akik a más egyházmegyékhez tartoznak, de itt nálunk tevékenykedik.
Mi lett a szalíziakkal? Mert ott Muzsján, a nagybecskerek melletti szép településen voltak szalíziak. Elfogytak?
Itt sajnos csak idős atyák maradtak, és 2023-ban már a szlovén tartomány, ahol tartoznak, hozott azt a döntést, hogy nem maradhatnak tovább, úgyhogy 2024-ben július hónapján akkor befejezték a szolgálatokat itt nálunk Muzsján. Én nagyon sajnálom, az volt, hogy őnekik nem sikerült biztosítani fiatalabb atyákat, akik magyarul beszélnek, hiszik minden magyarul megy, és szerencsés megoldás lett abban, hogy itt az egyház megyében már akkor volt egy verbita atya, aki magyarországi tartomány, magyar tartományhoz tartozik, Iliás atyánk, és akkor már az elődöm, Németh László, akkor csak érsek, most már bíboros is, ő úgy tervezte, hogy áthelyezi őt Muzsjára, plébánosnak is. Én amikor jöttem, akkor azt meg is tettem, és hála Istennek utána pár hónapra a tartományi főnök küldött még egy atyát, és ők ketten vannak, szintén szerzetesek, a plébáni, ahol szerzetesek voltak. Örülök annak, hogy ezt a kontinuitás sikerül biztosítani.
És egy kollégiumot is vezetnek, ott a Magyar Állam segítségével született egy 30 éve, nem tudom, egy szép épület együttes.
Igen, igen, nagyon szép az az épület, létesítmény, nem csak a Magyar Állam segítségével az fölépült, hanem működik is Magyar Állam segítségével. Azt a kollégiumot egy alapítvány működtet, és az alapítvány pedig évente egy-egy komoly támogatást kap a magyar államtól, úgyhogy tudjon működni. Másképp mi nem lennénk képesek ezt tovább vinni. Szintén úgy van egy kollégium itt bent a városban, az a kollégium, ami Muzsján van, az a fiúk számára, itt pedig a városban. A nővérek kezdeményezték, most már sajnos a nővérek nagyon kevesen vannak, de szintén egy alapítvány vezet a lánykollégiumot, Szatmári Karolina kollégiumot itt bent a városban. Itt is ugyanaz a helyzet, Magyarország támogatásával kizárólag működik az a kollégium.
Világiak, közösségek, mennyiben tudsz támaszkodni, és mennyire számítasz a civilekre, hogy felnőttként felelősséget érezzenek, és szolgálják az egyházat tehetségükhöz, lehetőségük szerint?
Az egyházmegye területén persze, hogy vannak hívek, akik tartoznak valamifajta mozgalomhoz, vagy szervezethez, úgyhogy vannak ilyen programok, amiket főképpen a háló szervez, néha a házas hétvégések, vagy a fokolárik, szóval ennek nagyon örülök. De az, amit kellene megvalónunk, itt nem csak Bánátra vonatkozik, hanem általában itt nálunk Szerbiában, hogy nagyon nehéz ilyen módon számítani a hírekre, hogy bármilyen állandó foglalkozást tudjanak vállalni, és az ember ilyen módon akkor tudjon rájuk számítani, anélkül, hogy kapjanak ezáltal egy munkahelyet. És ez egy ilyen valami, amit esetleg ott az Egyesült Államokban lehet tapasztalni, hogy az emberek volontőrködnek, és nekik az valahogy természetes, vagy azzal hazajárnak az egyházmegye életéhez. Itt nálunk az sajnos egyszerűen nincsen. És nagyon nehéz motiválni, akármi, nem csak az idősebb generációk úgy járnak, hanem a fiatalabbakat. Mert úgy van ez valahogy a világban, hogy valaki valamit csinál, erre valami juttatás jár, hogy elvárja az ember. Szóval ez az anyagi háttér valahogy úgy gondoljam, hogy nem tudom, de nem jól lelket szült az egyházban sem.
Kollégiumok vannak, de egyházi iskolátok nincsen ott az egyházban.
Nincsenek egyházi iskolák, az már a második világháború után itt Szerbiában nem volt egyáltalán, Jugoszláviában nem is volt lehetőségre. Nálunk most olyan szempontból lehetőség van, hogy az állam nem tiltja meg, de olyan privát iskolaként az, hogy akkor kellene biztosítani az anyagi hátterét mindenek, a működésnek, az épületnek, a karbantartás, mindent. Nincs kapacitásunk ilyesmire.
Sokat küzdött Németh László azzal, hogy hát itt voltak ezek a németek által megépített, de kényszerből hátrahagyott óriási templomok, és nincsenek hívek. Neked is gondot jelent ez, hogy vannak összedőlés közelébe levő lakatlan templomok, vagy hogy viszonyulsz ehhez a kérdéshez?
Mondjuk ez a tapasztalat számomra nem újdonság, azért, mert az egyház megyében, ahonnan származok, ott is ugyanaz a helyzet, szóval már az ember próbál ezt valahogy emészteni. Igen, az elődömnek sikerült nagyon sok templomot tatarozni. Van, ahol teljes felújítás történt, akár külső tető, körül, kívülről, belülről, de sajnos manapság sokkal nehezebb már szerezni az anyagi támogatást az egyházi szervezetektől az épületekre, és az emberekre még valamit esetleg, az ilyen szépen kellene megfogalmazni, másképpen akkor, ha az ő fülökhöz azt nem felel meg, akkor arra sem támogatást. De én sajnálom, hogy ez a helyzet van, igyekszünk az, amit tudunk, azt javítani, valahogy megőrizni, de hát tudatában vagyok én is, még a papok is azzal, hogy egy például módosi templom, ami nagyon-nagyon óriási, és hogy arra nincs lehetőség, szóval bármilyen felújításba belekezdeni, ott az teljesen értelmetlen lenne, mert ott, hát én nem tudom, hány millió euró kellene, hogy az ember azt helyrehozzon, és utána megint az a 3-4 katolikus, ami maradt abban a faluban, akkor mit csinál az a templom?
Igen.
Hogy ez nem a fő feladatunk, ez nem az első gondunk, amivel kellene küzdködnünk.
Tagja vagy a Cyril és Metód püspöki konferenciának, amely egy igen érdekes alakulat, mert több országból vesznek részt benne a főpásztorok. Mennyire tudtok egymásnak segíteni? Mindenkinek más realitása van.
Ez a szervezet úgy működik, hogy szoktunk találkozni egyszer évente, akkor van a püspöki karnak a rendszeres ülése. Igaz, nagyon különböznek a helyzetek, és minden országnak mások a törvények, mások a lehetőségek, a küzdelmek, úgyhogy ilyesmiben mi nem bírunk segíteni egymásnak nagyon, akár ilyen az állammal való viszonyt rendezni Koszovón, Macedóniában, vagy Montenegróban. Itt Szerbiában hát öten vagyunk katolikus püspökök, és itt is annyira különböző a helyzet, hogy például most egy görögkatolikus egyházmegyében, ami az egész országot fedi, teljesen más a probléma, a lehetőség, mint itt nálunk Bánátban, vagy mondjuk rá itt Bánát, még a belgrádi főegyházmegye. Hát itt nálunk általában falokról van szó, ilyen rurális helyzet. Közben Belgrádban, belgrádi egyházmegyében nincs egyetlen egy plébánia, ami egy faluban lenne, csak a városokban. Szóval még a szabadkai egyházmegyében például ott vannak ilyen nagyobb plébániák, még olyan idézőjelben klasszikus plébáni életéről lehet beszélni. Nálunk itt Bánátban, az északi részben még van egy pár plébánia, ahol olyan fajta élet zajlik. De itt a szorványban valahogy minden egyes közösség egy külön történet, és úgy is kell közelíteni az életéhez.
Korábban Németh László mondta, hogy törekedtek, vagy törekednétek arra, hogy legyen egy külön szerbiai püspöki konferencia, ahol tényleg a saját dolgaitokat meg tudnátok beszélni és képviselni az államfele. Hol tart ez a dolog?
Igazából én őszintén mondom, nem tudom, hol tart, és mi lett pontosan csinálva. Igaz, hogy mint konferencia titkár is szolgáltam, de lassan majd kellene újra most felvenni a kapcsolatot ezzel a témával a Szentszékkel, és nekünk úgy gondolom nem ránk tartozik, hogy mi döntsünk, hogy mi csináljunk valami, vagyis hogy mi akkor most rajzolunk az új határokat a konferenciának, hanem a valós életet be kell mutatni.
Adliminára mikor mentek?
Adliminára megyünk most, ha minden megy úgy, ahogyan tervezték, akkor advent harmadik hetében, az idén, karácsony előtt, és az az érdekes, hogy most június 1-én, szóval most hétfőn lesz az elnöki szolgálat átadása, hogy eddig Németh László bíboros a konferencia elnök volt még mindig, és akkor hétfőtől kezdve a koszovói püspök, Gyergyi Dodd átveszi az elnöki feladatát. És ez már magába hoz egy ilyen érdekes helyzetet itt nálunk Szerbiában, hisz itt a katolikus egyház be van jegyezve egy regiszterben, amit az igazságügyi minisztériumban vezetnek, és mint jogi képviselőt lehet beírni valakit, bejegyezni valakit, aki itt él, itt tartózkodik Szerbiában. Nem lehet valaki külföldi, aki jogi képviselő. És már ez magával véve hoz egy ilyen érdekes helyzetet, amit úgy gondolom fontosnak, éppen olyan most ez egy ilyen kegyelmi pillanat, hogy akkor ezzel a problémával tudjuk menni a Szentszék el és mondani, uraim, ez az összetétel nem működik, szóval nem működőképes az, hogy ilyen módon, hogy a konferencia még együtt marad, ezeket az országokat fedi, szerintem a Szentszékben vannak olyan vélemények, hogy ezzel valahogy hát egybe tartunk ezeket az országokat. Hát ez úgy gondolom, picit naív, nem akarok más szavakat használni, de tudjuk például, amikor a Szentatyát meghívták Macedóniába, hát ez direkt ment, nem a konferencián keresztül. Amikor Montenegróval a Szentszék aláírta az alap megállapodást, az is ment direkt, és nem a konferencián keresztül. Amikor a Koszovónak meglett az apostoli delegátusa, az is úgy. Szóval mi tiszteljünk egymást, szeretettel látogatunk egymást, például most az idén, szeptemberben Macedóniában lesz egy ünnepség, amire hívott bennünket a szkopjei püspök, Teréz anyának a 10. évfordulója, hogy szenté avatták, világos, hogy elmegyünk, és ez továbbra is fog menni. Csak egy püspöki konferencián, amit nálunk itt, szerintem az lenne a feladata, hogy már nehéz életünket valahogy egy picit próbáljon előre mozdítani, és közben nem annyira a liturgikus téren, mert akkor ott a magyarországi püspöki kar, és ott vannak a könyvek, a liturgikus könyvek, bármi, amit nekünk, amire szükségünk van, ez nem a mi feladatunk, hanem az állammal való viszony, a civil szférával való viszony, hogy azt tudjuk rendezni.
Igen. Szoktak rendezni lelki gyakorlatot a magyarul beszélő püspököknek. Szoktál részt venni így a magyar szervezésekben? Kapcsolatot tartod a magyar püspökökkel?
Igen. Ezt kell vallanom, hogy nekem ez nagyon sokat számít, és is hálás vagyok a magyar püspöki karnak, és a külön-külön magyarországi püspököknek, hogy sok eseményre kapok meghívást, és szívesen elmegyek az rendezvényekre. Voltam már a lelki gyakorlaton kétszer is, amit szerveznek ott Leányfaluban, és úgy érzem, hogy nagyon is szépen is elfogadtak engem, annak ellenére, hogy nem vagyok magyar. Ez értékelem is, és tényleg nekem az nagyon sokat számít. Az egyik dolog, amit én akartam volna még mondani, amit itt a szorvány helyzetünket is illeti, és valahogy nem csak kevés a hívek száma, hanem nagyon nehéz kapcsolatot tartani ilyen szorványban a hívekkel, hogy az, hogy 35 ezer hívő van most a Nagybecskerék Egyházmegyének, de a vasárnapi mise látogatás egy átlag vasárnapon összesen 1480 vagy ilyesmi, 1500. Szóval ez a százalék nagyon-nagyon alacsony. Az összplébánián, az össztemplom, a filián, egy átlag vasárnapon 5% alatt vagyunk. És akkor azért, amit én hát használunk a mostani világnak a lehetőségeit, a közösségi felületeket, és amikor jöttem ide az Egyházmegyében, már megvolt az Egyházmegyék honlap, akkor megvolt a Facebook profil, és akkor abból a profilból csináltunk egy oldalt. Igyekeztünk ilyen tartalmakkal megszólítani az embereket, hogy legyen egy kis evangelizáció, legyen egy kis tanúságtétel arról, nem amit csak a püspök csinál, hogy a püspök ment bérmán és szép képeket csinál, hanem akár a legkisebb plébánián, filián, amit a hívek ünnepelnek, amit csinálnak, amit élnek. Szóval egy ilyenfajta tanúságtétel arról, amit a mi életünk, és ez a sajtó referensre bíztam, Hívés Hajnalka a neve neki, és ő szerkeszti a Facebook oldalt, és örülök annak, hogy láttam, hogy nagyon szép visszhang van, hogy oda sikerült majdnem 12 000 követőt elérnünk, ami az képes, hogy az egyházmegye 35 000 hívővel rendelkezik, jó, szép közösség, világos, nem csak a mi egyházmegyénkből vannak a követők, de itt igyekszünk beharangozni az eseményeket, beszámolni röviden az eseményekről, egy vasárnapi gondolatot is teszünk, olyan, hogy ilyen apró, ilyen kerigma-szerűség legyen.
Abban kezdtük, hogy a sajtóapostoli találkozókon ismertük meg egymást, és hát ezek szerint a püspöki teendőit között ott van a sajtóapostolkodás is. További áldásos munkát kívánok neked.
Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget.
Mirko Stefkovics nagybecskereki püspökkel beszélgettem. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival arról elmélkedik, hogyan szól hozzánk Isten. A 2025. május 20-ai adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Adj, Uram, igen éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat tőled el ne terelje. Adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem földre ne teperje. Adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék el ne görbítse, maga felé ne hajlítsa. Adj erős szívet, hogy azt semmi viszontagság meg ne törje. Adj szabad szívet, hogy az semmiféle erőszakos érzelem magához ne fűzhesse. Adj, Uram, Istenem, téged megismerő értelmet, téged kereső buzgalmat, téged megtaláló bölcsességet. Add, hogy életem előtted kedves legyen, álhatatosságom téged bízvást várjon, és adj bizodalmat, mert téged végtére átkarolhasson. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
A mai óránkon arról fogunk beszélgetni, hogy mennyire tudjuk meghallani az Istennek a szavát. És mielőtt még erről beszélgetnénk, azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy a okostelefonotokon, a saját telefonotokon van-e bármilyen olyan alkalmazás, ami vallásos vagy hittanos dolog?
Nekem ugye nem alkalmazás, de az interneten szoktam hallgatni. Ugye a Szent István Rádiót úgy gondolom, hogy az segít így átszellemülni, amikor például nem vagyok elég nyugodt, vagy valami támaszra van szükségem.
Az én telefonomon vannak vallásos alkalmazások. Ezek közül az egyik a Zsolozsma, a másik az Evangélium, a mindennapi evangéliumnak az alkalmazása. A harmadik pedig nekem is a Szent István Rádiónak és tévének az alkalmazása. Miért jó, hogyha ezek az alkalmazások már elérhetők okostelefonon keresztül? Viki, mi a véleményed erről?
Azért, mert általában a telefonunk az mindig a kezünkben van, és akármilyen helyzetben vagyunk, elő tudjuk venni, és akár meg tudjuk nyitni ezeket az alkalmazásokat, amikor úgy érezzük, hogy szükségünk van rá, és például a Bibliát, vagy esetleg egy imakönyvet nem biztos, hogy mindig magunknál tartunk, azt lehet, hogy inkább az otthonunkban tartjuk, és ezért szerintem hasznosabb.
Ez így van. Valóban az életünk része az, hogy a telefonokat használjuk, és valóban mindig minden időben nálunk van. Sokszor rohanunk, későn kelünk fel, kapkodva indulunk az iskolába. Napközben annyi feladat van, hogy szinte nem is jut idő a barátokra. Délután külön óra, edzés és a házi feladattal is végezni kell, tehát azt mondhatjuk, hogy nagyon pörgős az élet. Ilyenkor nem is nagyon szoktuk észrevenni, ha a másik ember szeretne megszólítani minket. Nem tudom, hogy veletek fordul-e elő olyan, hogy talán amikor hazamész, vagy este egyedül vagy, akkor végig gondolod a napodat, és akkor jössz rá arra, hogy valaki egész nap akart veled beszélni, de így észre se vetted, csak így később állt össze így a mozaik, hogy az az ember lehet, hogy szólni akart hozzád. Volt már ilyen?
Nekem ez abban az időszakban volt, amikor a felvételire készültem, és olyankor nem nagyon figyeltem semmire, hazamentem, és az volt az első dolgom, hogy nekiálljak gyakorolni, meg izgultam, hogy végül felvesznek-e, és ilyenkor kevesebbet foglalkoztam a családommal, hogyha úgy mondjuk, hogy szerettek volna délután velem beszélgetni, de én tanultam meg ilyesmi, és később megbántam nagyon is. Úgy gondoltam, hogy nem ez volt a legjobb döntés.
És annyira el vagyunk foglalva a magunk ügyeivel, hogy nem tudunk odafigyelni a többi emberre. Ha valaki ilyenkor szólni akar hozzánk, talán meg se szoktuk hallani, és szinte esély sincs arra, hogy beszélgessünk. És ahogy én észreveszem, az emberek egyre kevésbé akarnak beszélgetni, mert ez a telefon lehet, hogy mindig jó, ha nálunk van, de valahol le is korlátoz minket, mert kevésbé vágyunk mások társaságára, ez igaz?
Szerintem valamilyen szinten igaz, hiszen hogyha a telefonon keresztül beszélgetünk, akkor nem kell elmennünk sehova, hogy találkozzunk. Nyugodtan, otthon, kényelmesen, akár az ágyunkból tudunk beszélgetni a másikkal, viszont szerintem ez nem feltétlen mindig jó. Persze kellenek ilyenek is, nem kell folyamatosan elmenni valahova, de az esetek nagy részében szerintem az a jobb, hogyha személyesen találkozol a másikkal, és úgy beszélgettek, esetleg elmentek valahova, szerintem az sokkal többet ér.
Nagyon sokszor látom én is azt, hogy a családi összejöveteleken is, hogy folyamatosan ott van az embereknél a telefon, még az ünnepi asztalnál is. Erről mi a véleményetek?
Ez egyébként nálunk nem szokott így lenni, amikor mi összegyűlünk, mert mi tipikusan olyanok vagyunk, hogy akár csak így a mi családunk, vagy akár amikor a rokonok összegyűlnek, mi mindig beszélgetünk, és mindig mindenki elmondja, hogy mi történt vele az elmúlt pár hónapban, úgyhogy nálunk ez nem szokott így probléma lenni.
Én úgy látom, hogy ez ugye már megszokássá vált nagyon sok embernek, hogy akárhol van, elszik, alszik, akár még ha a fürdőszobában van, akkor is a telefonját használja, mert kompakt nem kell vinni a fényképezőgépet, a távcsövet, térképet, videókamerát, lámpát, minden, de ugyanakkor be tud magában szippantani, mert már annyi sokféle közösségi oldalban, ahol érezzük, hogy sokan érzik, hogy mindegyiken relevánsnak kell maradnunk, mindig meg kell nézni, amit küldenek, nekünk is kell küldeni, sokan így éreznek, és ez egy idő után nagyon a rabjává tud tenni, és lehet, hogy igazából akarjuk. Vannak olyanok, akik már a telefonhoz menekülnek. Például, hogyha kínosan érzik magukat, mert mondjuk nincsenek annyira jóba a családnak azzal a felével, akkor azért veszik elő a telefon, és ez is látszik, hogy mennyire hozzánk nőtt, hogy már bánatunk van, vagy bajunk, akkor is a telefonhoz fordulunk. És én ezt nem tartom jó dolognak, és mi nem is szoktunk, mert én úgy gondolom, hogy azért gyűlünk össze, hogy beszélgessünk, hogy együtt legyünk. Mert a telefon mindenki előtt egy falat tart, és az együttlétet akár teljesen meg is szüntetheti.
Van az egyháznak is egy közösségi liturgiája, amelyen minden vasárnap részt veszünk közösen, és amihez jelenlétre van szükség, ez pedig nem más, mint a Szent Mise. A Szent Mise kezdetén többször is megszólítjuk az Istent, kérjük az irgalmát, a kegyelmét, elé terjesztjük a kéréseinket, ima szándékainkat, merünk közeledni hozzá, mert bízunk benne. Érezzük, hogy ő jósággal és szeretettel fogadja szavainkat, és nem kell tőle félnünk. A mi szavaink után Isten is megszólít minket a Szent Misében. Hogyan?
A felolvasott szentírási szakaszok által. A szentírás Isten szava. Amikor valaki felolvas a Bibliából, valójában a hozzánk szóló Isten szóvivője lesz.
A szentírási részek felolvasása a következő rendszerint történik. Hogyan valósul ez meg, Barna, légy szíves, mondd el.
először az olvasmány, az első olvasmány. Az Ószövetségből hallunk egy részletet, illetve az apostolok cselekedeteiből, vagy a jelenések könyvéből olvasnak fel. Betekintést nyerünk az üdvösség történetébe a teremtéstől kezdve egészen a világ végéig. Megértjük, hogy Isten mindig is jelen volt, és most is jelen van az emberek életében.
Utána következik a válaszos zsoltár. Mit jelentenek ezek?
Nagy szeretettel imádkozzuk a zsoltárokat, az Ószövetsége szép verses imádságait. A 150 zsoltárban különféle emberi élethelyzetek, érzések és tapasztalatok szólalnak meg. Mindenki találhat köztük olyat, amely egészen neki és róla szól. A zsoltár felolvasásakor vagy eléneklésekor mindig van egy refrén, egy visszatérő sor, amit együtt ismétlünk.
Mit tudunk a Szent Leckéről, Eszter?
A második olvasmány az új szövetségi levelekből vett rész. E levelekben az apostolok tanításai szerepelnek. Fontos útmutatást adnak azzal kapcsolatban, hogy hogyan éljünk keresztényként. Ha odafigyelünk, értékes tanácsokat kaphatunk a mindennapjainkhoz.
Rács, most itt a pillanat, hogy elinduljak feléd, hogy megszólítsalak, mert annyi minden elválaszthat, magányból épült zord falak. Bontsuk le együtt, gyere építsünk hidat, hát szólj hozzám, hogy halljam a hangodat, nézd most rám, hogy lássam az arcodat. Várok rád, hogy kérlek felejt.
Isten igéi közül kiemelkedik az evangélium, a Jézus által meghirdetett örömhír. A Szent Misében is kifejezzük közös tiszteletünket, külön énekkel fogadjuk az evangéliumot, és állva hallgatjuk meg, mit tudunk erről az énekről. Miranda.
A bevezető ünnepélyes ének az Alleluja. A héber szó ezt jelenti dicsőség Istennek. Az zsidók győzelem vagy nagy ünnepek idején énekelték. Ennek dallama a legdíszesebb örömre hangolja az ember szívét.
Ezután hallgatjuk meg az evangéliumot, mivel ez a legfontosabb isteni üzenet. Csak felszentelt férfiak olvashatják fel. Kik a felszentelt férfiak, Barna, ismételjük át, akik felolvashatják az evangéliumot.
A diakónusok, papok, püspökök.
Az egyetemes könyörgéseket, a szentleckét és az olvasmányt kik olvashatják fel?
Gyerekek, felnőttek, és igazából azt akárki felolvashatja.
Ahhoz nem kell felszentelt személynek lenni, így van. Az evangéliumban Jézus maga tanít minket, és megmutatja Isten országába vezető utat. Az evangélium után következik a szent beszéd. Mi ennek a lényege?
A pap az elhangzott szentírási szakaszokat értelmezi, ahhoz fűz magyarázatot, vagy az adott nap aktuális ünnep jelentéséről beszél. Mindez azt a célt szolgálja, hogy egyre jobban be tudjuk fogadni Isten üzenetét, miközben arra törekszünk, hogy az életünk mind jobban összhangba kerüljön Jézus tanításával.
A szent beszéd azt is szolgálja, hogy megtudjuk, hogy mit tanít az egyház, hogyan gondolkodik a szentírás helyes értelmezéséről. Ferenc pápa megfogalmazása szerint a szentírási olvasmányokban az Atya szólít meg minket, a szent beszédben pedig az Anya hangját hallhatjuk. Ez így van, gyerekek, hogy amikor keressük, hogy Isten hogyan szól hozzám, és mit üzen nekem, akkor egy picit le kell tenni tényleg a telefonokat, és ezeken a szent miséken, illetve a napodból is mindig kell hagyni magadnak egy időt, ahogy az Isten az üzenetét Bibliába leírt üzenet által átadja neked. Tehát, hogy hozzá tudjon szólni. Mert lehet az egy valóban egy mondat, egy gondolat, egy szó, ami ahhoz a naphoz, ahhoz, hogy te meg tud élni és át tud élni, ahhoz nagyon nagy szükséged van rá. Talán már meséltem nektek, és tényleg csak azért, hogy ilyen szerető figyelemmel hallgassátok az Isten igéit, azért mesélem el, de hogy számomra is nagyon sokszor gyerekként, ugye, amikor szentmisére vitt a nagymamám, akkor én is csak úgy mondtam így, mint a többiek, hogy ez az Isten igéje. De úgy nem értettem, hogy mi az, hogy Isten igéje, mert hogy a nyelvtanból, amikor tanuljuk, akkor ugye az ige, ugye az egy cselekvés történést kifejező szófaj. De ilyenkor nyilván teljesen más értelemben beszélünk az igéről, mégpedig nem más, mint hogy az Isten üzenete. Ez az Isten üzenete a számodra. És amikor ezeket úgy jobban megérti az ember, akkor döbben rá arra, hogy ezek a szavak igazából neked szólnak, és hogy például volt olyan fiatal koromban, hogy vizsga időszakban elmentem a félhetes misére a bazilikába, és ott felolvasták az evangéliumot, és éppen az az evangéliumi részlet volt, hogy Péter apostol jár a vizen, és akkor leveszi a tekintetét Jézusról, és elkezd süllyedni, és akkor mondja neki Jézus, hogy ne félj, Péter, csak higgy, és ugye, hogy mindig nézzünk Jézus szemébe, és akkor nem fogunk süllyedni. És nekem az olyan nagy erőt adott a másnapi szigorlathoz, ami elé oda kellett állnom, hogy valahogy képessé tett engem arra, hogy bármi is történik velem a holnapi napon, ne féljek, hanem legyen erőm elfogadni azt, amit az Isten nekem arra a napra tartogat, még ha rossz, azt is adjon erőt ahhoz is, hogy elfogadjam, ha megbukok, meg ahhoz is, hogyha átmegyek. És nektek is nagyon sokszor van az, hogy nem tudsz kiigazodni az életednek a dolgain, de ott vagy a szentmisén, és végig hallgatod azt, amit felolvasnak, de talán nem tudatosan figyelsz arra oda, hogy ezek igazából neked szólnak, és hogy mindig törekedjetek arra, hogy legyen egy mondat, egy szó, egy üzenet, hogy arra a kérdésre tudjál válaszolni, hogy ma mit üzent nekem az Isten.
És ha erre a szóra, vagy erre a kérdésre tudsz válaszolni, akkor már volt értelme az ige liturgiáján részt venned, mert tudod azt, hogy Isten szólt hozzád a szavain keresztül. A hitvallás eredetileg a keresztelésre írták, és ennek a megvallása után mutatta meg a keresztelendő személy valójában, hogy hiszi-e, amit az egyház. Idővel azonban szokássá vált, hogy vasárnap és nagyobb ünnepnapokon elimádkozzák a szent miséket. Ez azért is fontos, mert a hívek megerősíthetik a hitüket, és könnyebben tudnak kitartani Jézus mellett a mindennapokban. Ez a nicea konstantinápolyi hitvallás, ez ugye 325-ben volt a niceai zsinat, és ott fogalmazták meg egységesen ezt a hiszek egyet, és nagyon érdekes, mert ugye most meg 2025 van. Tehát a hiszek egynek egy évfordulója van, amit Nicea városában majd meg fognak rendezni, és nagy érdeklődéssel várjuk, hogy vajon ez milyen formában fog ez a jubileumi évben megvalósulni. De tudjatok róla, hogy most már ugye az új szentatya, az egyháztörténelem 267. pápája, 14. Leó pápa valószínű, hogy el fog erre az alkalomra majd utazni. Ez csak egy ilyen kitekintés lett volna arra, hogy most jelenleg mi zajlik. Tehát azt kell tudnotok, hogy a hiszek egynek, a niceai konstantinápolyi hitvallásnak van most az évfordulója, amiben pedig az egyház az eretnekekkel szemben meg kellett, hogy fogalmazza hivatalosan azokat a mondatokat, azokat a hittételeket, amelyek a keresztény katolikus egyház számára a legfontosabb tanításokat tartalmazza Istenről. Most pedig hittanóránk végén fohászkodjunk együtt a mindenható Istenhez, és valljuk meg mi is az Istenben való hitünket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő, általa élek én, nyugalmam kétvezén, nekem elég az Úr, kegyelme bennem él. Kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő, általa élek én, nyugalmam két kezén, nekem elég az Úr, kegyelme bennem él. Szárnyaival betakar, tollainak árnyéka véd, az ő hűsége pajzs is vért, nem fenyeget az éjjeli rém. Kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő, általam élek én, nyugalmam két kezén, nekem elég az Úr, kegyelme bennem él. Kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő, általam élek én, nyugalmam két kezén, nekem elég az Úr, kegyelme bennem él. Szárnyaival
felesége, pajzs is vitt, nem fenyeget az éjjeli lény. Kegyelmek várat ránk, kegyelmen járjon át, gyönge szívedben ők az éltető erő. Általam élek én, nyugalmam két kezén, nekem elég az Úr kegyelme bennem én. Kegyelmen áradt ránk, kegyelmen járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő. Általam élek én, nyugalmam két kezén, nekem elég az Úr kegyelme bennem él.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. május 20-ai adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!